Folytatjuk tovább, mégpedig Sors Zoltánnal, Marosvásárhely polgármesterével, akivel most ezúttal két fontos témát fogunk átbeszélni, ugyanis Agyagási Levente vendége lesz majd csütörtökön a Miben segíthetünk című műsorunkban, akkor majd többet is kérdezhetnek hallgatóink. Most két témára kerül sor, az egyik a tanévkezdés, a másik pedig a kedvenc témánk, a marosvásárhelyi közlekedés, de vegyük szépen sorjába. Jó reggelt!
Jó reggelt kívánok mindenkinek!
Polgármester úr, hol kezdte a tanévet a tegnap?
Tegnap a Schillerbe, meg a Marinescu egészségügyi liceumba, és aztán utána le a művészetibe. Szóval ott járnak a gyerekek, egy része ott vesz részt az oktatásban, úgyhogy ezt a három helyszínt látogattam meg, közben még nyilván az iskola felújításoknak az utolsó előtti vagy utolsó utáni izgalmait éljük át, mert ha bár több mint 10 iskolaépületnél zárultak le a felújítási munkálatok sikeresen, a Kossbuk gimnáziumnál ugye ott a kivitelező az előzetesen megegyezett, megígért termés nem tartotta. Hát itt sajnos utolsó percen kénytelenek voltunk az 1-8 osztályokat a Bodoni útra költöztetni, az egykori, ahol a Schiller is működött több éven át, és hát ez most 3 hétig tart, egy 3 hét után az 1-4 osztályokat vissza fogjuk költöztetni, mert addigra átadunk annyi termet a Kossbukba, és az 5-8 osztályok előállítólag még 2 hónapot kell kibírjanak, de ott már ugye azért szellősebb lesz így a helyzet. Na hát ez egy nagyon kellemetlen volt számunkra is, természetesen a szülőket is kellemetlenül érintette, de az a helyzet, hogy a Kossbuknál ugye a Pénérés projekt azt a kormány nem teljesítése miatt Románia több ezer Pénérés pályázatot kellett visszamondjon, szerződést kellett felbontsunk, tehát hogy rendesen meg volt licitálva már az iskola kivitelezése.
Ez más településeken is gondot jelentett nyilván.
Mindenhol. És azért, hogy a Kossbuknál ne vesztődjön el az a munka, az a 2 éves előkészítő munka, a tervezés, a engedélyezés, közbeszerzési procedúrák, ezért úgy döntöttünk a Várostanáccsal közösen, hogy mégiscsak megcsináljuk a beruházást a saját költségvetésünkből. Ez egy nem 11-2 millió lejes beruházásról beszélünk, hiszen itt az iskola energetikai felújítása, külsők, nyilászárók, amelyik rászorul, fotovoltaikus rendszer, belső felújítás, villanyhálózat, világítás technika, mindenki cserélődik. Tehát attól függetlenül, hogy jogos a szülők részéről a harag, de azt is figyelembe kell venni, hogy ellenkező esetben ez az iskolaépület sokáig még nem újult volna meg.
Központi iskolák, illetve negyedbeli iskolák, az iskoláknak a helyzete, állapota és felszereltsége, és nagyon sokszor ugye az a kérdés a szülőben, hogy hová adja a gyereket iskolába, pedig vannak olyan iskolák, amelyek sokkal közelebb lennének az adott negyedhez, és mégis a szülő, vagy éppen nem tudom kicsoda a családból úgy dönt, hogy egy központi iskolába viszi a gyereket, ugye tudjuk, hogy mennyire megnőtt a forgalom. Mi a különbség egyáltalán mondjuk két iskola között? Tehát ennyire látványos, vagy csak a pedagógus miatt történik ez a fajta vándorlás, hogy mondjuk a gyerek nem oda jár iskolába, ahová esetleg tartozik lakcím szerint? Biztosan is tapasztalja ezt.
Egyértelmű, hogy ez a fajta vándorlás, hát ugye minden szülő a legjobbat szeretné a gyerekének, ugye ebből indulunk ki, és melyik szülő hogy érzékeli, vagy érzi a barátoktól, vagy családtól, vagy ismerősöktől, hogy melyik tanci, vagy melyik elemi, vagy melyik középiskola jó, az szerint irányítja a csemetét, ami ugye elsősorban a jogszabály szerint oda irathatják a gyerekeket 1-4 osztályba, ahova a személyigazolvány szól. Na most erre biztosít egy meglehetősen tág kiskaput, hogy aki mégiscsak azt szeretné más iskolába, akkor a környéken valamilyen formában egy úgynevezett flotántot, tehát egy ilyen tartózkodási papírt szerez, és akkor mégiscsak sikerül beiratni. Ezért van az, hogy belvárosban is szép számmal vannak ugye 1-4 osztályok, nagy iskoláknál is. Ugye azt kell mondjam, hogy a papjú volt a legokosabb, mert ők nem csináltak 1-8 osztályt. Tehát, hogy egy nagy liceumnak minek 1-8 osztály? Nekik nem az a profiljuk. Tehát az csak azt éri el, hogy, és ezt mindenféle kritika nélkül a Bolyaival is beszéltük, hogy ugye ott eleve egy magasabb követelményrendszert támasztanak, viszont 1-4-ben nem kell tanulni. Tehát 1-4-ben a gyerek meg kell szokja a tanulást, meg kell értse a tanulást, nyilván alapfogalmakat elsajátítunk, De hát ugye a finn rendszerben jól tudjuk, hogy egy négybe semmi nem történik igazából be. Vezetik őket játékosan néhány alapfogalomba. Nálunk vannak helyek, ahol viszonylag sokat követelnek már egy négyben. Tehát itt van egy konzervatív, tradicionális rendszer, ahol a gyereket terhelni kell, nyomni kell, ugye, pedig egy négyben aztán tényleg teljesen fölösleges. 5-8-ban nyilván ott már egy más szint következik, ott lehet terhelni és lehet fokozatosan növelni. Igazából a 9-12 a lényeg, ezt azért úgy minden ember átment az életbe ezen, és mindenki tudja, az 5-8 az úgy eltelt. De igazán, amikor az ember megérti tudatosan, és kezd tanulni, az a 9-12, amikor már akarok valamit az életből. 5-8, amíg az volt a fontos, hogy focizzunk, meg mikor érünk haza, meg ki kivel barát vagy nem barát. Tehát, hogy az oktatási rendszernek a hiányosságaira most nyilván nem is az én tisztem erről beszélni. De ez egy nagy gond, hogy az 1-8 osztályokban, ugye a lakónegyedekben esetlegesen az iskoláknak a...
De hogy fel vannak egyébként szerelve ezek fel. Az iskolák? Tehát nem
most
ez a probléma,
minden
ugye?
Iskolánál. Okostábla van Marosvásárhelyen, minden iskolát. Tehát, hogy én szerintem Románia szinten ott vagyunk a top 5-be, az biztos, ami Marosvásárhelyet illeti. Ennek persze az a hátránya, hogy vidékről vagyunk bomba. Tehát a városi iskolák, na nem is ez a baj, hogy belvárosi iskola, hanem az a baj, hogy mindegy, hogy lakónegyedi iskola vagy belvárosi iskola, minden fullban van, ami 1-4 és 5-8 osztály, mert előszeretettel hozzák ide. Mert itt a községeknek a fejlesztése lenne még nagyon fontos, hogy az ottani iskolák is vegyenek át terhelést. Persze, most nagyon sokan vannak úgy, ahogy én is, hogy ugye nem a városban lakunk, de városiak vagyunk, és akkor igyekszik mindenki a gyerekét abba az iskolába, ahol járt, vagy jó tapasztalatok vannak. Tehát ebből kifolyólag a rendszer egy picit kaotikus a romániai oktatásban. Nem beszélünk nyilván a speciális iskoláknál, mind a művészeti, vagy a sportiskola, vagy ahol ugye különleges felkészítést vannak, ott nem számít a lakcím. De azt tudom mondani, hogy például a Schiller, amit 4 év után most adtunk át, felújítva, ez egy 15 millió eurós beruházás volt, itt az épület szerkezet meg volt süllyedve, repedve, erősíteni kellett, teljes külső-belső felújítás, villanyszerelés, fűtés, manzárdolás, fotovoltaikus rendszer, tehát minden, amit egy modern iskolára lehet képzelni, szintetikus pálya, még folyamatban van ugye a fedett tornaterem építése, ezt önköltségből építjük, hiszen ennek az iskolának nem volt tornaterme. Itt már több mint 1200 diák van, tehát 32 osztály, és folyamatosan nőni fog a Schiller. Eleve jó a tanári kara is, de azzal, hogy román, magyar és német szakon oktatnak, ugye ennek köszönhetően nagy a népszerűsége is, és egyre nagyobb az igény az ilyen iskolákra, de ugyanúgy mondhatni a megújult Bernádit, vagy a Rebriánut a Kövesdombon, tehát ezeknek az iskoláknak mind nagy a népszerűsége, vonzereje, és az is számít, ugye, hogy nagyon sokan hozzák be vidékről a gyereket.
Valaki figyelembe veszi azt, hogy bár van rá törvényünk, de hogy mondjuk kocsmák, szerencsejátéktermek működnek akár az iskolák közelében, nem tudom, a Bolyai esetében, ha nagyon szigorúan veszük, akkor lehet, hogy konkrétan a Bolyai épületében, nyilván egy másik bejáratról, tehát ezzel mit lehet kezdeni, vagy kezdte valamit a város?
Hát ugye klasszikus kocsmák azért nincsenek az iskolák körül, kávézók vannak, ahol esetleg lehet
alkoholt venni. Milyen finoman fogalmazott a polgármester úr. Hát egyébként ugye, kocsmaként használják, sajnos ezt el kell mondjam.
Itt ugye ráadásul az iskola tulajdonosa adja ki bérbe, tehát nem is lehet azt mondani, hogy a város adja ki bérbe, hanem maga az egyházi az ingatlan, és onnan bérelik. De mondjuk alapvetően nagylányom tavaly végzett, és ő oda járt kávézni, tehát ott mindenki oda járt kávézni. Nem mondom a nevet, hogy ne reklámozzuk, de hogy ott reggel mindig sor van a kávéért. Bízom benne, hogy nem fogyasztanak reggel vagy iskola alatt mást. Játéktermeket ugye azt a tanácshatározat értelmében az idén azt kitiltottuk az iskolák környékéről. Most az alkoholfogyasztás mint olyan, azt alapvetően nem jelent kimondottan problémát iskolák esetében. Ugye vannak ABC-k vagy sarkiboltok, ott is lehet alkoholt venni, hogyha valakinek ez a célja, viszont egyértelműen ugye 18 év alatt nem lenne szabad kiszolgálni a jogszabályok értelmében. Hát ezt is érdemes felvigyázni, illetve hát ma nem is az alkohol jelenti a kihívást a legtöbb tinédzser korunál, hanem a különféle drogoknak a megjelenése, és erről egyelőre nincs egy megbízható statisztikánk, hogy ez vásárhelyen mennyire elterjedt, csak a tapasztalatokra tudok építeni, hogy változik nagyon iskoláról iskolára, és én az én gyerekeimtől nem kaptam ilyen feedbacket, tehát az nem azt jelenti, hogy nincsen, ők nem voltak olyan társaságban, vagy az az osztály éppen úgy volt, de a rendőrségi adatokból azért vannak gondok iskolába is.
Megkezdődött a suli, megnőtt a forgalom, ez egyértelmű volt már a tegnapi nap, ahogyan láthattuk, hogy hányan szerették volna autóval elvinni a gyereket, akár egy központi iskolába pedig megtehették volna a gyalog is, és azt is látjuk, hogy ahelyett, hogy civilizálódnánk, egyre barbárabbak vagyunk a forgalomban, sajnos itt Marosvásárhelyen is. Egy ismerősöm mondta, hogy igazából rámpákkal kellene az iskolát ellátni mindenhol, hogy autóval lehessen egészen a bejáratig menni. Nyilván ennek csak fele vicc, de hogy azt is látjuk, hogy a szülő ott akarja letenni a gyereket, miközben nálunk sokkal gazdagabb és fejlettebb társadalmakban ez természetes, hogy a suli kezdéskor esetleg kerékpárral, rollerrel vagy más eszközzel mennek. Mi kell ahhoz történjen, röviden polgármester úr, hogy felzárkozzunk, és hogy civilizáltabbak legyünk itt Marosvásárhelyen, ami a közlekedési eszközöket illeti elsősorban?
Hát ugye, ami sokat fog változtatni a belvárosnak a közlekedési rendjén, a főtérnek az átalakítása, a mélygarázsok építése révén is, ugye egyre kevesebb utca lesz járható autóval, tömegközlekedésnek több lesz megengedve, plusz egyre kevesebb parkolóhely lesz, minden autót ugye a mélygarázs fele terelünk, pontosan azért, hogy a káoszt lehessen valamilyen szinten csökkenteni. Másrészt pedig az egy nagyon fontos szempont, hogy a közlekedésnél az iskoláknak a kezdését tudjuk széthúzni. Hát egyelőre a Pompeiu volt a úgymond az okos, aki 7:30-tól kezdi az iskolát, és próbáljuk több iskolának megmondani, főleg belvárosban, hogy legalább legyen még néhány iskola, amelyik vagy 7:30-tól, vagy 8:30-tól kezd. Most lehet, hogy a tanároknak nem feltétlenül felel meg, hogy kimozdul a rutinból, de forgalmi szempontból, főleg a belváros, mert az van túlterhelve, óriásit jelentene. Most ugye egy nagyon komoly jelenség, a Maros túlpartján fejlesztettük az úthálózatot, megjavítottuk, leaszfaltoztuk, kiszélesítettük az utat, Kicsi hídnál is a feljárót javítottuk, és nagyon sokan parkolnak most már a Kárpátok sétányának a Szent Annai oldalán, és a gyerek ott megy át iskolába. Sportiskola, művészeti, és ott van a Schiller is, ugye? Tehát ez is egy jó megoldás, hogy nem megyünk át már a Maroson, tehát ott most a tervezés alatt áll egy ilyen park and ride parkoló, ami azt jelenti, hogy oda több száz autót lehet letenni napközben, és egyszerűen biciklivel át lehet menni a Kicsi hídon, vagy rollerrel, és mindenki elér, ott legalább 4 iskolát tudunk elérni viszonylag hamar, és ezzel is csökkent a hídnak a túlterheltsége. Tehát, hogy több megoldás van, igazából nyilván az Európa bolyai Unirea katolikus, tehát ezeknek az iskoláknak az 1-4 osztályai, 1-8 osztályai jelentenek egy nagy terhelést a belvárosra. Itt valóban a megoldás egy alternatív időpont lenne. Tehát, hogy a 7:30-tól 8:30-ig szórodjanak az iskolakezdések, mert ez jelentősen csökkenteni a terhelést.
Szinte minden napra jut egy baleset, tehát tudom, hogy figyelnek erre akár az okos lámparendszerrel, de még ugye nyilván folytathatnánk, hogy hogyan korlátozták a lehetőséget a gyorsulásra például a főtér környékén. Vannak arra vonatkozóan esetleg vásárhelyi adatok, hogy vajon mennyi időt bírunk ki idézőjelesen, úgyhogy ne legyen halálos áldozat egy balesetnek itt Marosvásárhelyen. Azt látom, hogy megyei adatok vannak. 2025-ben 137 súlyos közúti baleset történt, ezekben 31 ember halt meg, és 126-an súlyosan megsérültek. Ez Maros megyére vonatkozik.
Nyilván benne vannak a Marosvásárhely számok is. Marosvásárhelyen csökkent a halálos balesetek száma. Ugye több mint 40 jelzőlámpát helyeztünk ki. Most egyesek ennek örülnek, kettesek nem. Azt mondják, hogy lassítottuk a forgalmat, de hát valójában a lényeg az volt, hogy a forgalmat lehessen ellenőrizni. Tehát ne haladja meg mondjuk az 50 km/h az átlagsebesség. Az átlagsebesség az a jó, hogy a főutakat leszámítva a 30-as körül legyen, mert akkor biztonságos.
És ezt szerintem senki nem tartja be.
a mellékutcákban most már kénytelenek, mert egyre több a fekvőrendőr mindenfele. Ahol tudunk, helyezünk is ki fekvőrendőröket. Erre ugye egyesek panaszkodnak, kettesek nem, de tulajdonképpen az, hogy biztonságos legyen a városi közlekedés, ennek ez a módozata. Nyilván a főutakon ottan az 50-es tábla, de ott viszont jelzőlámpákkal lassítjuk, és ezért nincsenek éjszaka se kikapcsolva a útkereszteződések, mert nem egyszer kedves autóvezetők 150-160-nal mentek át egy útkereszteződésen. Tehát, hogyha valaki ott szabályosan 50-nel megy, akkor az halálos gázolás lesz. De hát ugye az elmúlt években valójában javult, főleg a gyalogosok biztonsága. Ugye most nemrég volt megint egy tragikus motorbaleset, ahol egy hölgy záróvonalon átfordult, nem figyelt oda, és a motoros az meg neki ment az autónak, és úgy neki csapódott a falnak.
De valószínűleg hozzáteszem, hogy ő sem tartotta be a
hát a motoros bizonyára nem 50 km per órával ment, mert ha 50 km per órával megy, akkor nem történik meg a baleset. Ez is tanulság. Az összes halálos baleset Marosvásárhelyen motorbiciklivel mind a sebesség jelentős túllépése miatt történt. Itt jelen esetben azt mondja a jelentés, hogy 80 km per óra körül jött a motorbiciklivel. Az bőven elég volt sajnos, hogy elhunjon az illető, és nyilván a hölgy, aki dupla záró vonalon úgy gondolta, hogy megfordul annak, meg valószínűleg előzetes, illetve felfüggesztett börtönbüntetéssel nézhet szembe, ha nem csukják le. Tehát ez nem szándékos emberről is volt egyértelmű, de voltak olyan motorbalestek, ahol 150-nel jött a motor, például a Dózsa-Györgyön.
És azt meg gondolom, hogy nem gondolom, mert tudom autósként, motorosként nem, mert azt nem használom, de hogy autósként nem lehet erre felkészülni. Tehát 150 az annyit jelent, hogy félrenézek, és már ott van, ugye meg is
egyértelmű,
történik a probléma.
Egyértelmű.
Sokan azt is kérdik itt Marosvásárhelyen, hogy mennyire vannak jelen a rendőrök a mi életünkben, és most nem csak arra gondolok, hogy igazolnak, vagy nem igazolnak, hanem hogy egyáltalán mi a rendőrnek a feladata a forgalomban, és a biztonság érdekében. Nyilván a rendőrség dolga lenne elsősorban jelezni és orvosolni a problémát, de önök például azzal kapcsolatosan, hogy nagyon sokan, gondolok itt most a rolleresekre, engem nagyon kikészítenek, ezt most már mindenki tudja, nekem ez egy személyes problémám is, hogy ezerrel száguldoznak a járdán a gyermekek, illetve a nyugdíjasok és a járókelők között. Nem oké, hogy a rollerező az elektromos rollerrel a járdán menjen nap, mint nap. A gyerek 2 métert arrább lépi, kémi 2 métert, 2 centit, és megtörténik a probléma. Mit lehet ezzel a jelenséggel kezdeni?
Ugye a szabály szerint járdán nem közlekedhetnek rollerrel.
Szabály szerint, gyakorlatilag.
És itt az egyetlen, akinek erre joghatása van, az a megyei rendőrség, a közlekedési rendőrség. A helyi rendőrség nyilván, ha látja, akkor letereli, vagy szól, de büntetni korlátolt a helyi rendőröknek erre a kapacitása. Ez a téma felmerült, tehát a közlekedési rendőrség többször megkeresett minket, én kértem tőlük egy részletes jelentést, de ezt ugye a következő lépésben, amennyiben a balesetek száma nem csökken, akkor nagy eséllyel be fogjuk tiltani az összes rollert a városba, ez a roller kölcsönzőkre gondolok, és csak a magántulajdonban levő rollerekkel, és ott is szigorítani kéne a szabályokat, hiszen már ugye azok a kétkerekű eszközök, legyen az roller vagy biciklid, amelyik meghaladja 25 km per órás sebességet, ott kötelező lenne a sisakviselés, mellényviselés, és ugye nem egy esetben őket is megállítják és fújatják este a rendőrök. Ugye most mit lehet csinálni egy 14 évessel, hogyha rolleren mondjuk ittasan közlekedik sisak nélkül? Tulajdonképpen semmi eszköze nincs a rendőrnek, nem egy ilyen esetről tudok, hogy megállították, fújatták, stb. Ketten ültek a rolleren, vagy akár hárman is kipróbálják, hogy működik.
Nem kell jogosítvány, ugye nem tudjuk, hogy ismerik-e a közlekedési szabályokat, csak
nem ismerik a közlekedési szabályokat, nem is érdekli őket, sokszor átvágnak átjárókon, ugye, ami nagyon életveszélyes tud lenni, hiszen az autó, ha nem látja megint, de ha átjárón ütöm el, akkor automatikusan én vagyok a hibás. Tehát ez most elemzés alatt áll, nem rejtem véka alá, hogy nincs kizárva, hogy 2027-től meg lesznek tiltva roller kölcsönzők Marosvásárhelyen a balesetek számának a növekedése. Tehát a közúti balesetek száma csökken, a rolleres balesetek száma viszont elég sokat nőtt az elmúlt 2-3 évben, és szigorúbb jogszabály. Tehát itt is feltétlen kötelező sisak, a rollerek nagy többsége meghaladja 25 km per órás sebességet, ennél már egy ilyen kis kétkerekűn leesni, bizony súlyos sérülésekkel járhat, akár halálos kimenetű is lehet, egy kimenetű lehet egy ilyen baleset.
Itt vannak visszatérően az okos lámpák, most már kész van a rendszer, vagy nem tudom, még érkeznek jelentések azzal kapcsolatosan, hogy hol, miként működik, funkcionál a város egyes részeiben?
Hát most ugye a Dozsa György lámparendszerén dolgoznak, itt 11 lámpa van átalakítás alatt, ezek nem voltak az okos rendszerbe beépítve. Ebből most hétfőn elindul 8 lámpa, és még 3-nál ugye az elektrikának a bekötésére várunk, de ugye főleg a főtéri zóna, a Hosszú utca, ezeknél már elég jól működött a rendszer az elmúlt évben. A visszatérő panasz a főtéri átjáró a nagy gyógyszertárnál, tehát ott továbbra kell növelni a gyalogosok számára, vagy rövidíten az autósok számára a zöldet, hiszen az egy nagyon intenzíven használt gyalog átjáró. De egyéb panasz nem jött. Az elején nyilván rengeteg panasz volt, amíg megszokták az emberek, hogy a rendszer az nem úgy gondolkozik, mint mi. Ez egy programált rendszer, és nyilván a csúcsidőben azokat a forgalmi sávokat engedi, ahol nagyobb a terhelés. De alapvetően sok probléma nem volt, tehát az érintőgombos jelzőlámparendszer kiépítése az is nagyon hasznosnak bizonyult, hiszen a forgalmat egyrészt gyorsította, sokkal kevesebbet kellett megállni, másképp sokkal biztonságosabb lett, hiszen pont az ilyen átjárókon, ahol széles az út, történne meg nem egyszer, hogy megállt az autó a belső sávon, külső sávon valaki 80-nal repesztette, és itt a Hosszú utcában is volt 3 éve halálos baleset sajnos ebből kifolyólag. De amióta megvannak a jelzőlámpák, azóta egyelőre nulla a halálos balesetek száma.
Biztonságos körülmények között szeretnénk élni és közlekedni, a gyermekeket iskolába és óvodába vinni. Nagyon szépen köszönjük, polgármester úr, hogy velünk volt. Csütörtökön akkor hallgatóink újra találkozhatnak önnel, és amiben segíthetünk című műsorban nyilván más témákat fognak majd a Gyagású Leventével érinteni. Köszönjük, hogy velünk volt, és hát jó tanévkezdést önöknek is, a gyerekeknek, illetve
köszönjük
jó munkát.
Szépen. És hát vannak iskolabuszok, arra is felhívom a figyelmet, hogy kint van az iskolabusz program, tehát minden kedves szülő, aki meg akarja spórolni az autóban való idegeskedést, akkor szívesen ajánlom a figyelmébe az iskolabuszokat, hiszen ezek nagy segítséget nyújtanak, és természetesen az a lényeg, hogy a gyerekek biztonságosan eljussanak az iskolába, és jó körülmények között tanuljanak, úgyhogy ezért megtettünk mindent az idén is, úgy gondolom, hogy ez megtörténjen. Köszönöm szépen, és kellemes napot kívánok
mindenkinek. Köszönjük, minden jót!